Köszöntelek benneteket szeretettel, valóban én csak a sort megkezdem, és az egyik dologból, amit a több dologból, amit megértettünk, az egyikről szeretnék beszélni. Először is megköszönnénk a gyülekezetnek az imádságos támogatását, mert akik tudták, hogy már pedig biztos tudtátok, hogy a tegnapi nap egy egész napot együtt töltünk vezetők, megnézni, mi történt eddig, mik azok a folyamatok, amik a gyülekezet életében zajlanak, és mi az, amit Isten most éppen meg akarna értetni bennünk, velünk, a jövővel kapcsolatban a munkájáról. Szóval köszönjük az imádságaitokat. Személyesen komoly élmény volt nekem ez minden esetben. Annyira jól esik nekem, hogy olyan vezetőtársakkal szolgálhatunk együtt ebben a gyülekezetben, akik szeretik az Urat, szeretik a gyülekezetét, szeretik az elveszett embereket, akik körül élünk, akik között élünk, és ez nyilvánvalóan megmutatkozik az odaszánásukból, meg abból, ahogy az egész dolgokhoz hozzáállnak. Úgyhogy nekem nagyszerű volt, ha ennyit személyesen mondhatok róla. Ma valószínűleg több mindenből két dolgot szeretnénk kiemelni, nincs ebben jelenleg fontossági sorrend, hanem valahogy így adódott, hogy ez, amiről én fogok először beszélni. Úgy látjuk, hogy ebben az évben különös időszak van, és különleges pillanat van a gyülekezet életében. Volt már néhány, megemlítenék egyet-kettőt, így röptében csak, jó? Például, amikor ez a még nem gyülekezet volt, hanem szanaszét hívőknek bizonyos alkalmi csoportosulása, ilyen házi csoportszerű alkalmak előtt havonta, két hetente, igehirdetőse volt. Eljött a pillanat, amikor az volt a kérdés, hogy akkor megmaradunk valakiknek a lakásában, vagy kilépünk nyilvánosságra, és bérelünk valahol egy helyet, amit hirdetni lehet. Ez egy jelentős pillanat volt. Kezdtünk a képtárban bérelni. Eljött egy pillanat, amikor ebből a kis furcsa társaságból úgy tűnt, hogy Isten vezetése alapján eldőlt, hogy ez egy baptista gyülekezet lesz, és megalakult 6 taggal. Ez 98-ban volt. Ezek különleges pillanatok voltak a gyülekezet életében, amikor Istennek tudunk engedni, megértjük, amit akar valahogy, és megyünk vele, abból áldás lesz. Például. Aztán különleges pillanatok azok is, amikor a szolgálattevőkben váltások történnek. Nagyon-nagyon hűségesen és gazdagon bánt az utóbbi 20 évben ezzel a gyülekezettel Isten a szolgálókat tekintve is. De mondhatjuk, hogy áldásban és bőségben élünk. Aki tudja, miről beszélek, úgyis értünk, most nincs mindenre idő. Aztán vannak olyan különleges pillanatok, amikor változás történik. Amikor például Révész Árpád, aki valóban hosszú ideig a gyülekezet lelkipásztora volt, Isten hívására továbbment. Ez egy különleges pillanat, hogy hogyan reagál ilyenkor Isten népe, hogyan éli meg. Te volt így, amikor Ford István és Anette elment, akik például az ifjúsági munkával vagy a gyermekmunkával nagyszerűen előttünk jártak, tanulhattunk tőlük. Aztán ilyen pillanat volt talán az is, amikor Révész Dani meg Ági elmentek innen. Veszteség? Van kapcsolat velük? Áldássá lettek máshol? Áldássá lett nekünk is? Nem is kérdés. Tehát ebben az évben az egyik nagy kérdés, talán így hangzik, Varga László Ottól, aki a lelkipásztorunk, meddig marad és maradhat ebben a gyülekezetben lelkipásztorként, aki tanít, aki vezet, aki a látásban előmegy. Ez egy nagyon jelentős kérdés, ezzel valószínűleg szembesülni fogunk a következő hónapokban. Erre már készülés folyik, nem csak a részéről, a gyülekezet vezetői részéről is, és meglátjuk, hogy Isten akaratába ez hogy illeszkedik bele. Olyan időszak van, amikor az egyházunk vezetésére, gyülekezeteink szövetségben vannak egymással, a vezetés élére 2 embert választanak meg a gyülekezetekből, egy elnököt és a főtitkárt, és Laci jelölve lesz a főtitkári szolgálatra. Személyesen, ha mondhatom, ez csak a magánvéleményem, az ajándékai, a kipróbáltsága, a látása, a lelke, az istenes élete, én örülnék, ha ilyen vezetőnk lenne a szövetségi szinten is. A másik szemem meg, egyik karom húzná visszafelé, de ez nem a mi kérdésünk, hogy mi emberek mit szeretnénk és mit nem. Na, ebben a témában szeretnék egy olyan igét hozni most ide, ami úgy hiszem, hogy nem is először, de nekünk komoly iránymutatás. Úgyhogy szeretném, ha ezt az igét most együtt olvasnánk. Úgyhogy kérlek szépen álljatok fel. Marika, megtennéd, hogy ide fordított felém a laptopot, hogy lássam. Ez az Apostolok cselekedetei könyvének a 13. részéből egy pár vers. Akinél ott van a Biblia, és szeretné fellapozni, ezt nagyon jól teszi. Azt azért megvárom. Tehát Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Uram Jézus, te, aki a gyülekezetnek a feje, a gazdája, az éltetője, tulajdonosa vagy, imádunk téged. Köszönöm, hogy abból az engedelmességből, amit ezekből a sorokból látunk, mi itt Európában áldást kapunk. Dicsőség legyen neked érte. Uram, segíts, hogy megértsük, amit most mondani akarsz belőle nekünk. Kérünk téged, drága Szentlélek, szólj hozzánk. Jézus Krisztusért, az ő érdemében kérünk erre. Amen. Amen. Néhány tanulságot szeretnék most tényleg csak nagyon röviden, talán érdemesebb lenne bővebben beszélni róla, de megmutatni. Ez első, amit szeretnék belőle mondani, nyilvánvaló, hogy Isten készült arra, nem ott találta ki, nem egy ima alkalmon döntötte el, ő készült, a tervében volt, hogy erre a világra nagyobb hatást gyakorol, komoly változást fog hozni. Ráadásul mondhatom így, ha nem túlzás ez, örökre. A misszióban egy olyan előre mozdulás történt, amilyen talán, nem tudom, volt-e azóta, de akkor biztos az egyik legnagyobb. Isten ezt az akaratát nem akkor döntötte el. Azt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkájára, amelyre elhívtam őket. Már elhívtam őket. Tudjátok talán jól, hogy Saulnak már a megtérésekor mondta a Szentlélek, hogy a pogányok közé megy majd az evangéliumot hirdetni. Isten mérhet, ezt az áldást nem lehet eltúlozni, hogy elindult szíriai Antiókiából az evangélium, átjött például Európába. Az első misszióúton 6 városban indult gyülekezet. Az Isten az ő áldását bővebben, nagyobb, tágabb mértékben nézi is, megosztja is, mint amiben mi néha. Uram, segíts, hogy a látásunk ne csak a mi életünkre korlátozódjon, hanem tudjunk nagyobban látni a te országodban. Talán ez most ide elég. Aztán a másik. Volt ott 5 vezető, akiket név szerint is felsorol, és a vezetőkön keresztül szólt Isten ebben a helyzetben. Nem mindig így teszi, de ha a Bibliát nézzük, ez gyakori útja. És nem csak a Bibliát, hanem talán az egyház történetben is. Isten a vezetett vezetőkön szól, és vezeti a gyülekezetét, az egyházát. Ez nem azt jelenti, hogy egy lelkipásztor, vagy egy presbiter, vagy bárki közbenjáró lenne bármelyik gyülekezeti tag és Krisztus között. Nincs más közbenjáró Isten és ember között, csak az a drága Jézus, aki feláldozta önmagát, érted? Aztán a feltámadt életével közben jár, érted? Nincs más, de a vezetésbe bevonja. Így nagyon-nagyon jó szívvel tudom mondani, hogy ebben a helyzetben azt látjuk, hogy Isten vezeti a vezetőket. Ebben a konkrét kérdésben is, hogy a lelkipásztorunk meddig, hogyan marad és szolgál tovább ebben a gyülekezetben. Aztán, mikor beszélt a vezetőkkel Isten? Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Oda szánták magukat az igére, oda szánták magukat az Isten imádatára, oda szánták magukat az imádkozásra, amit még a böjtel is megerősítettek. Nem azt mondták, hogy itt olyan, ez antiokiai gyülekezet nagyszerű volt, tele áldásokkal, hogy itt olyan jól mennek a dolgok. Áldottak vagyunk mi is. Sok minden nagyszerűen megy. De Istennél van több. Van mi. Hogy akarsz még inkább használni a te országodban bennünket? Talán ebben az egy konkrét helyzetben is, hogy merre és hogyan és mikor viszed tovább. Esetleg őt, akit nekünk adtál családjával együtt. Bocsánat, mert nem csak róla van szó. Nem tévénézés közben. Nem nyaralás. Nem bizniszelés, hogy hogy teremtem meg az anyagi javaknak a jobbját, hanem amikor oda szánták magukat, bőte, nekünk az irántad való éhségünk nagyobb, mint a hasunk éhsége. Szerintem nem egy követelőző bőtölés ez, hanem az őszinte valódi alázatnak a kifejezése. Az eddigi áldásokban, amiben járhatunk, egyedül tőled kaphattuk, nem emberektől függ, áldunk érte téged. De Uram, szeretnénk beleigazodni abban, amit te csinálsz. Személyes véleményem, látom magam körül a vezetőtársaimat, halázatos testvérek. Akik készek odaszánni magukat az igén tanulmányozására, készek odaszánni magukat az imádkozásra, készek oda tenni magukat arra, hogy az Isten akarata egyre jobban kiteljesedhessen, ne csak a saját meg a családjuk életébe, hanem a gyülekezet életébe, és amennyiben szükséges, tágabb, szélesebb sávban is. Aztán ezt csak feltételezni tudjuk belőle, de talán a sorokból azért nyilvánvalóan látszik, hogy a változás, a vezetői változás az ő esetükben nagyon nehéz volt. Miből látom? 5 néven nevezett proféta és tanító van, és ebből 2, aki különösen megáldott és tekintélyes volt a csapatban, Barnabás és Saul, az a Saul, akinek ez kérdés, Pársolra később egyszer csak Pál lesz belőle. Átneveződik Istentől. De amikor a különösen megáldott és tekintélyes vezetők, az 5-ből 2, Isten azt mondja, én elviszek magammal. Ez nagyon nehéz vezetői és gyülekezeti szituáció lehetett. De amikor Isten akaratában van, akkor abból különös áldás jön. Amikor ez Isten vezetése alapján történik, akkor a vezetők növekedésére, a gyülekezet növekedésére, Isten országának növekedésére lesz. Ha alázattal odaszánjuk magunkat. Ez a gyülekezet kész volt oda tenni magát, áldozatot hozni, hogy Isten munkája menjen. Amelyik gyülekezet oda teszi magát Isten munkájára, ahhoz Isten hozzáteszi magát. Elmondjam ezt még egyszer? Amelyik gyülekezet oda teszi magát az Isten munkájára, ahhoz Isten oda teszi magát. Így van. Amelyik hívő ember, te vagy én, oda teszi magát az Isten munkájára, ahhoz Isten oda teszi magát. Akinek fontos például a lélekmentés, akinek fontos az, hogy mi történik azokkal, akik körülöttünk élnek, ahhoz Isten különleges meglátogatással erőt ad, szeretetet ad, mert nincsen, se erőnk, se szeretetünk nincsen. Nincs mire büszkékedni. De amelyik közösség oda teszi magát az Isten munkájára, szélesebb munkájára, nem csak szűken nekem, enyém, miénk, hanem az övé, övé, övé. Ahhoz Isten hozzáteszi magát. Ha nehéz is a váltás, nehéz lehetett nekik, Isten útjában ez nagyszerű. Erről a változásról szeretném elmondani azt, hogy úgy látom, hogy ez a változás a számukra főleg nem egy eltávozás és egy veszteség volt, hanem egy átcsoportosítás, vagy egy kihelyezés, egy támogatás, a szolgálat kibővülése. Érthető, amit mondok? Lehet, hogy majd egy kicsit bővebben, meg komolyabban kell magyarázni, de talán érthető. Amikor elvitte onnan ezeket a szolgálókat, nem veszteség. Nem úgy érték meg, hogy innen minket elhagytak, hanem a gyülekezetnek az ajándékait továbbadni, hogy Isten országa nagyobb méretekben hatással lehessen és nevetkedhessen mind az áldás, amit adott. Ismerem Lacit, valamennyire a családját, a gyerekeit. Nagyon-nagyon szeretem őket, talán ezt mondanom se kell, aki ismer bennünket, úgy is tudja. De aki ismeri Lacéket, az lehet, hogy azt mondja, hogy ide jöttek, házat vettek, szívüket, lelküket eddig is beletették, ha nem viszi el Isten őket, akkor bele fogják tenni ezután is, ezt majd meglátjuk. A gyerekeik lényegében itt nőttek fel a látás iskolától az érett szolgálatig, amiben most is benne állnak. Nem hiszem, hogy ők innen elvágynának elmenni. Egyszer azt mondta itt többünk előtt, talán az egész gyülekezet előtt, hogy azzá, akivé váltam, abban ti is benne vagytok. Együtt váltunk azzá. Ha Isten el akarja vinni, akkor gazdagabb áldást akar adni máshol. És akkor ez a változás, ez nem veszteség, ez nem eltávozás, hanem átcsoportosítás, kihelyezés. Révész Árpádot támogatjuk imádsággal és pénze. Ki az, aki igen? Imádsággal. Követjük a szolgálatát, találkozunk vele időnként, anyagi támogatást küldünk. Révész Danék, akik elmentek, kapcsolat, tartunk kapcsolatot? Támogatjuk? Aki nem tudja, menjen ki, nézze meg, kint van a fali újságon azt, hogy mivel, hogyan, ez csak amit úgy lehet vonalazni, amit nem lehet, azt nem lehet. Mérhetetlenül össze van kötve a szívünk azóta is. Az övéknek is egy jó nagy darabja itt van. Értitek, amit mondok, ugye? Nem veszteség, nem eltávozás, hanem egy átcsoportosítás. Még talán kettőt mondanék. Az egyik az, hogy ennek a gyülekezetnek ez a jelentős változás nem a túlélésről szólt. Hogy fogjuk mi ezt kibírni? Mi lesz velünk most? Jaj! Nem a túlélésről szólt. Ha egy gyülekezet úgy áll az Isten dolgaihoz, hogy valahogy csak meglegyünk, valahogy ezt a helyzetet túléljük, nekünk menjen valahogy tovább, akkor elindul a romlás útján. Az a kérdés, hogy tudunk ebben a helyzetben növekedni? Hogy tudunk Isten országába, az ő munkájába még jobban bekapcsolódni? Hogy tud rajtunk keresztül gazdagabb áldást? Értitek a különbséget? Érthető? Bólincsatok, ha igen, jó? Úgy se tudom jobban most elmagyarázni, majd talán legközelebb. De nem az, hogy nem a túlélés, hanem a növekedésről és a továbbadásról, a gazdagság megosztásáról szólt ennek a gyülekezetnek. Ezek küldték Filippibe. Filippi volt az első hely Európába, hogy átjött Ázsiából, Európába az evangélium. Én európai vagyok. Én úgy örülök ennek a gyülekezetnek. Úgy örülök. Olyan hálás vagyok érte, hogy az Isten ilyennél tudta őket formálni. Hogyha az ember úgy él meg bizonyos dolgokat, hogy akkor beáll egy ilyen túlélő üzemmódra. Ismeritek ezt a túlélő, van a stand-by, meg nem tudom, de olyan túlélő üzemmód. Látok gyülekezeteket, amelyek beálltak a túlélő üzemmódra. Szemem láttára 10 év alatt pusztultak. Van, mennek a programok, de nincs erő, nincs élet, nincs áldás, nincs. Ha berendezkedünk a túlélő üzemmódra, akkor azzal kezdünk lefelé menni. De itt ezek nem túlélő üzemmódra rendezkedtek be. Még egyszer mondom, Isten odaadja magát annak a gyülekezetnek. amelyik odaadja magát az ő munkájára. Biztos. Honnan lehet tudni? Évszázadokig volt ott gyülekezet. Például Krizosztomosz onnan származott, abból a gyülekezetből. Ez a szíriai Antiókia, az most is Szíria területén van. Én úgy tudom, hogy ott a muzulmán tengerben, a hatalmas nehézségek közepette most is van keresztény gyülekezet. Értitek, amit mondok, ugye? Ó, bár csak azt értenénk, amit Isten mond. Az utolsó, ami nekem tanulság ebből, amit most elmondtam, hogy Isten mérhetetlenül hűséges volt ahhoz a gyülekezethez. Ahogy a miénkhez is az. Hűséges. Nem embereken múlik, hogy ő mit tud tenni nálunk. Isten mérhetetlenül hűséges volt ahhoz a gyülekezethez. Nem vagyunk tökéletesek, sem a lelkipásztorunk nem, az nem baj. Hogy ilyet mondom. Sem a lelkipásztorunk, sem a vezetőtársaim, én meg pláne nem. Nem vagyunk messze sem tökéletesek. Ha lenne egy ilyen chat oldalunk, akkor lehet, hogy sok kritikus szöveget küldözhetnétek nekünk. De Isten mérhetetlenül hűséges. Tökéletes lelkipásztor nincs, tökéletes vezetőség nincs, tökéletes gyülekezet. És ez Krisztusnak a csodálatos útja, hogy a tökéletlenségünkben, a gyengeségeinkben, a hiányosságainkban mégis használ. Isten hűséges hozzánk. Szeretném még most már csak nagyon-nagyon röviden elmondani, hogy néhány konkrét gyakorlati dolgot is tervezünk, addig, amíg április 25-én lesz a választás, amikor eldől, addig nem lehet tudni, hogy megy, vagy marad, hogy mi lesz, hogy lesz tovább. Ez április 25-en, nincs túl messze, ha jól számolom. De addig is vannak dolgok, ami már áldás. Azzal, hogy egyáltalán ezen gondolkodunk, a szolgálat megosztása, a testvérek szolgálatba való bevonása, amit így is úgy is jó, ha csinálunk. Ha megy, ha marad. A másik, hogy utána, a következő időszakban mit hogyan csinálunk. Már arra bizonyos dolgokat kezdünk érteni Istentől, és arra készülünk, hogy hogyan osztjuk el az igehirdetés szolgálatát, hogyan foglalkozunk tovább azokkal, akik esetleg törekvőre, vagy bemerítésre szeretnének menni. Higgyétek el, most nem, talán nem is kell erről bővebben beszélni. Lehet majd, meg lehet, hogy a tanácskozáson talán nem az Isten tisztelet keretébe való. De hittel és bizalommal tudom mondani, látom a vezetőtársaimon, és különösen Lacinak az ajándékaival, ahogy minket ebben jelenleg vezet, megterelget, hogy nagyon jó irányba megyünk, látjuk, hogy mit kell tenni. Biztos nem mindent, de abban szeretnénk hűséggel odaadni magunkat Isten munkájára. Krisztus pedig az egyháznak a feje. Ő belőle fakad az élet, ő belőle fakad az áldás. Amit mi magunk vezetők szeretnénk csinálni, és én erre kérnélek most benneteket, hogy imádkozzatok ti is. Lehessen a vezetőség megerősített, a Szentlélektől vezetett, a Krisztus vérével befedezett csapat. Itt attól lehetett olyan áldással az egész, hogy a Szentlélektől indított, a Szentlélektől vezetett szolgálatról volt szó. Ezt szeretnénk megélni. Kérünk benneteket, hogy imádkozzatok tovább. Valószínű erről egyre többet, meg mélyebben, meg komolyabban fogunk majd beszélni. Most talán nem léptem túl az időkeretemet.
Ketten-hárman forduljunk össze, és most csak röviden imádkozzunk. Egyrészt kérjük azt, hogy Istennek a vezetése akarata legyen, és valósuljon meg, ezt nem tudjuk, hogy hogy lesz ez pontosan. Másrészt pedig a közösségünkért imádkozzunk, a vezetőkért, benne önmagunkért, hogy, hogy, hogy lássuk Istennek a vezetését, tudjuk a szolgálatokat átvenni, tudjunk, hogy amiről Laci beszélt, hogy a közösség az megerősödhessen ebben az időszakban. Úgyhogy forduljunk össze, és ketten-hárman imádkozzunk ezért.
Mennyi Atyám, köszönöm neked, hogy te vagy a mi vezetőnk, és a te hangodat halljuk szüntelen a szívünkbe. Köszönöm, Atyám, hogy te a gyülekezetbe is választottál és hívtál vezetőket, és hiszem, hogy te általad van. És Uram, ne hagyd, hogy bármikor emberi gondolkodásból vagy emberi erővel akarjunk bármit véghez vinni a gyülekezetben, hanem add, Uram, hogy csendességben meg tudjuk hallani te hangodat, hogy meg tudjuk hallani azt, hogy te mit akarsz, hogy te mit szánsz, mert te látod előre a dolgok menetét, és te alkotod a világnak a folyását, és a mi életünknek a menetét is te ismered, Uram. És a gyülekezetben is minden egyes tag, Uram, add, hogy meghallja a te hangodat, a te vezetésedet, a te irányításodat, hogy mindig és mindenkor te tőled tudjuk elvenni az utat, amerre mennünk kell. És mindig is mindenkor te legyél az, akire felnézünk, aki után megyünk, akire feltekintünk, mint ahogy te voltál a vezetője a népednek, amikor tűzoszlopja vagy füstoszlop voltál előtte, és arra mentek, amerre ez látszott. Menjünk most is arra, amerre te látszol, és ne háttal és ne oldalt, hanem egyenesen te feléd, Uram. És köszönöm, hogy te vezet bennünket. Amen. Sziasztok! Most nehéz lesz nekem Laci után megszólalni, de megpróbálok. Barnabás és Saul példája, amikor kirendelte őket Isten, az úgy tűnik a Bibliában, hogy egyedi, és mondhatjuk, hogy milyen jó nekik, hogy elküldte őket az Úr, és milyen jó nekik, hogy így szólt a gyülekezethez, és milyen jó nekik, hogy ők proféták voltak és tanítók voltak, és erre fel voltak készülve, és így nagyon boldogan és büszkén mehettek az útjukra, amit az Úr kijelölt nekik. De Isten nem ezt mondta, hogy egy-egy embernek kell elmenni, bár a Biblia tele van ilyen példákkal, akik előttünk járnak, és hiszem, hogy azért vannak, hogy valóban példák legyenek. De valahol azt mondja, ugye Isten igéje, hogy menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népet a föld végső határáig. És nem mondja azt, hogy Saul vagy Pál menjen, hanem hogy menjetek. Egy igét hoztam nektek, amit így a vezetői napon, de már előtte is elém jött, ez a Máté 5.13-16. Kérlek, hogy álljatok fel, amit felolvasok, keresitek meg a Bibliátokban, mert majd fogok beszélni ezekről az ige részekről, hogy Isten mit mutatott meg nekem, és hiszem, hogy nektek is. Tehát Máté 5.13-16. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne az ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mennyei atyám, köszönöm a te igédet, és köszönöm, hogy te a te igédben minduntalan elmondod nekünk, hogy mi kik vagyunk. Hogy minduntalan ráismerjünk arra, Uram, hogy te vagy az egyetlen igaz Isten, aki megerősítesz bennünket, aki alkalmassá és képessé teszed bennünket olyan dolgokra, amire úgy érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk. Uram, ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy kik vagyunk, hogy a te néped vagyunk, a te gyermekeid, a te örökös társaid, a te megváltottjaid, akiknek örök élete van, és akik te benned vannak, és te pedig mi bennünk. Ezt ne felejtsük el soha, Uram. Add a szívünkbe ezt a tudást, ezt a bizalmat, ezt a reményt, és ezt az ismeretet is, Uram, mindig. Amen. Foglaltok helyet, kérlek. Ez számomra is nagyon tanulságos dolog, amikor ilyen igét hoz elém Isten, hiszen el szoktam felejteni, hogy ki vagyok. És amikor azt mondja az ige, hogy tegyünk tanítványokká minden népet, akkor mondhatjuk mi is, de hát most miért pont én, mert ki vagyok én, nem tudok semmit és senkit, nem ismerek, esetleg félek, hogy mit szólnak, teljesen emberi dolog. És igen, én is sokszor féltem, sokszor gondoltam, hogy majd vannak nálam jobbak, meg mások. De azt mondja az Isten igen, hogy ti vagytok a föld sója. Tehát mi vagyunk mindannyian. Nem csak Saul vagy Barnabás, bocsánat, hogy az ő nevüket mondom mindig, de nem akarom felsorolni az összes nagyszerű prófétát és tanítót. Nem csak Barnabás és Saul, hanem mindannyian a föld sója vagyunk. És ugye a só az, tudjuk, hogy megízesíti az ételt, de volt neki régebben, meg most is egy fontos tulajdonság, a tartósításra használták. Tehát nagyon jól értették akkor, akiknek ezt mondta Jézus egy beszédben, hogy mit jelent a só maga. Tehát tartósít, nem romlik meg tőle a dolog. Valamint ízet is ad az ételnek, egy hasznos fűszer vagy dolog. Van itt egy figyelmeztetés is, hogyha semmire sem való a só, akkor kidobják és eltapossák. Talán ezt azért csempészte bele ebbe a sok jó dologba Isten igéje, hogy azért óvatosak legyünk, mert a gonosz, az ördög képes arra, hogy ízetlenné tegyen bennünket, vagy sótlanná, hogy vigyáznunk kell. De ezt most magamnak mondom, tehát ne higgyétek, hogy bárkit inteni szeretnék, ez felén való intés is, mert bizony voltam sokszor ízetlen és sótlan, de azért az Úr nem taposott el Istennek hála, mert az ő kegyelme nagyobb annál, hogy ilyeneket tegyen. És ti vagytok a világ világossága. Milyen fontos a világosság? Van egy furcsa fizikai tulajdonsága a fénynek, hogyha itt világosságot gyújtunk, és kint sötét van, és minden függönyt elhúzunk, akkor kimegy a világosság. De a sötétség nem jön be, tehát nincs olyan, hogy most az így visszanyomná a világosságot, tehát sokkal erősebb. Olvastam egy régebbi történetet, valószínűleg igaz, hogy volt egy város, valami terület, tér, ahol sötét volt, és állandóan oda kellett hívni a rendőröket, mert mindenféle alakok oda jöttek, ittak, részegeskedtek, verekedések voltak, kábítószer egyéb, és nem tudtak mit tenni ott a lakosok, hanem állandóan csak járőrözni kellett, ott figyelni, őrséget állítani egyéb, és valakinek felmerült az ötlet, hogy egy lámpát kell szerelni arra a területre, és egy nagy reflektort feltettek, és attól kezdve nem ment oda semmilyen olyan bűnöző társaság, hanem lassan kezdett kiépülni az a tér, és embereknek a találkozó helye lett, fiatalok összejöttek, beszélgettek, játszottak. Tehát a sötétségnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy vonzza a bűnt. És hogyha mi vagyunk a világ világossága, akkor mi taszítjuk a bűnt, és világosságra hozzuk azt. És milyen hatalmas dolog, hogy ezt mondja Isten nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát nem senkik vagyunk, nem a sötétségbe bújdosunk, vagy rettegünk a sötétség, hanem világítunk. A sötétség a világosságtól ugye menekül, mert a világosság kiszűrődik. És ez a világ felé való szolgálatnak az egyik biztató igéje, hogy igenis merjünk menni, ha nem is a föld végső határáig, de azért a város határáig, a falu határáig, vagy bármeddig. De hogyha a föld végső határáig küld az Úr, mindahogy támogattunk olyan misszionáriust, aki a föld túlsó végén van szinte, a Fülöp Viktória, meg olyat, aki közel van, hogyha a Latit a föld végső határáig hívna az Úr, akkor oda menne szolgálni, és mi is oda mennénk. És nem kell attól félni, hogy kik vagyunk, hogy senkik vagyunk. A hegyen épült város nem rejthető el, hiszen az világít. Ki vannak világítva a házai, az utcái, a terei, és látszik messziről. És aki oda vágyik, az meglátja. Tehát ha világosság vagyunk, akkor azt meglátják az emberek. És az embereket vonzza a világosság, mert szeretik, nem sötétben élő lények vagyunk. De van itt ez a rész, hogy a lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Ha otthon is világosság vagyunk, és nem lefedjük a lámpát, hogy kialudjon, szóval tudjuk azt a fizikai kiset, amikor a gyertyát lefettük az iskolába, elfogyott az oxigén, és kialudt. Hanem a lámpatartóba vagyunk téve, akár férfiak, akár asszonyok, hívők a családunkban. Ezt ugyanúgy magamnak is mondom, mert gyakran én is kialudtam bizony, vagy füstölögtem. De az Úr nem osztja el a füstölgő lámpabelet sem, hanem újra gyújtja, hála Istennek. de a családunkban, a rokonaink között, hogy világosság vagyunk. Ez már ugye nem terjed ki teljesen, maximum az ablakon szűrődik ki az utcára, a szomszédaink felé lehetünk világosságok. A családtagjaink felé, a meg nem tért családtagjaink, férjeink, feleségeink, gyermekeink felé, rokonaink felé. Milyen fontos szolgálat ez otthon. Szóval nem kell messzire menni, nem kell nagy elhívásra várni, mert az Úr megmondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népet a föld végső határáig. A föld végső határa a szobába kezdődik, és úgy megy kifelé, tehát a családunkkal. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Ez egy olyan kérés Istentől, én úgy érzem legalábbis, hogyha megyek bármerre és teszek bármit, és az ragyog Isten dicsőségére, az ilyen hatalmas dolog, amikor valaki, akit nem győzködök, vagy nem próbálok megnyerni Isten igéjével, vagy nem bizonygatom neki az evangélium valódiságát, csak egyszerűen tudja, hogy ki vagyok, hogy hívő ember vagyok, és ragyogok, és látja a cselekedeteimet, és ő dicsőíti az én mennyei atyámat. Az ilyen hatalmas dolog, hogy valaki magától meglátja azt, mi bennünk, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hogy hova tartozunk. Az ennyi egy olyan nehéz dolog, hogy valószínűleg nehéz ragyogni folyamatosan. Én biztos nem tudok. A világ az ragyogásra rászor mindenféle piszkot, hamut, koszt, bemocskol, besötétít, letakar, hogy ne ragyogjunk, mert nem szereti a világ a ragyogást. De nekünk ragyognunk kell. Ezt nagyon nehéz emberi erővel véghez vinni, folyamatosan ragyogni. Ez csak Istentől lehet ragyogni. De hogyha erre figyelünk, és a szívünkbe forgatjuk ezt a dolgot, bizony, hogy tudatosan törekedni kell, amíg lételemünké nem válna, de én nem okoskodásnak mondom, senki ne értse, én nem tudok ragyogni folyamatosan. Tehát nem példaként állok itt, hogy lám, így kell ragyogni, és akkor ragyogjatok ti is. Ez nem fog menni, ezt csak Istentől tudjuk elvenni. Akárhogy a föld sója legyünk, akár a világ világossága legyünk, akár hegyre épült város legyünk, akár lámpatartóba tett lámpa, amelyik nem alszik el otthon, akár pedig egy olyan ragyogás, aki megy a világban, megy a munkahelyén, megy az iskolában, megy a dolgai után, és ragyog. És olyanokat cselekszik, vagy olyanokat mond, vagy tesz, amitől az emberek dicsőítik Istent. Milyen nagyszerű dolog ez? Nehéz jót tenni, de akár lehet. Úgyhogy nem is figyelünk oda, amikor már lényünké lesz. De bizony az emberek figyelnek minket. De nem érdemes úgymond titkolni, vagy szégyelni azt, hogy mi hívők vagyunk. Tehát, ha az ember egy új helyre megjelenik, nehezen jön azzal, hogy hello, én keresztény vagyok. De igenis, hogy ezt meg kell tudni az embereknek, hogy észrevegyék a ragyogást, hogy tudják, hogy mit kell nézni. Hogy tudják, hogy kit kell dicsőíteni. Ez megint nehéz dolog, de volt egy idő, amikor én sem mondogattam azt, hogy ki vagyok, honnan jöttem, de rájöttem, hogy ez annyira egyszerű és jó, és nem számít, hogy mit gondolnak az emberek, vagy mit mondanak rád, mert az Isten hatalmas, a többi nem számít. És ragyognunk kell. És vezetőkkel arról beszélgettünk tegnap, hogy ezt vissza kell hozni, ezt a ragyogást magunkba, vissza kell hozni ezt a sót és a világosságot a gyülekezetbe. Nem mintha nem ragyognátok, de ezt tudatosan lehet tanulni, tudatosan lehet erre figyelni és elkérni az Úrtól. És legalábbis én próbálok arra törekedni, úgy imádkozni és úgy figyelni Istenre, hogy ez a ragyogás ne halványoljon el. És úgy gondolom, hogy szükség van a gyülekezetnek és ilyen munkára, hogy sók legyünk, hogy világosság legyünk, hogy a föld végső határáig idézőjelbe elmenjünk tanítványokká tenni minden népet, hogy ezt tudjuk elkezdeni így mellettünk, és úgy a végső határig. Kinek mekkora a határ? Hát köszönöm, hogy meghallgattatok, én ennyi van a szívemen. Talán majd lesz idő, amikor ezt bővebben is el tudom mondani nektek, és át tudjuk együtt élni. Köszönöm.
Rövid leszek. Arról szeretnék beszélni még röviden, aztán utána később fogunk erről bővebben is, akár tanácskozáson, vagy más igehirdetésekben, hogy mi is lesz ennek az évnek a fő témája. Minden évben szoktunk egy mottót megfogalmazni, illetve egy igeverset, vagy néhány igeverset azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a fő vonal. Ugye ez az év egy kicsit kettős lesz ilyen értelemben, mert az egyik vonalról beszélt Laci, ami egyfajta belső építkezés, egy Istenre figyelés a változások tekintetében, amit szeretnénk úgy végigvinni, hogy ez áldás legyen mindenkinek a gyülekezetben. A másik rész, amiről Attila beszélt, és részben ehhez szeretnék én is kapcsolódni. Megnézegettük tegnap az utóbbi éveknek a mottóit, és így érdekes folyamatot vettünk észre. 3 évvel ezelőtt a megújulás volt a fő téma, hogyha emlékeztek, akkor volt a reformációnak az 500. évfordulója, és arról volt szó, hogy tudunk megújulni. Tehát én úgy is mondhatnám, egy kicsit a magunkra figyelés volt a téma. Hogyan tud az én életem megújulni. Aztán a rákövetkező évben az volt a téma, hogy az Istenre figyelés. Ugye nyilván rengeteg más téma is volt, de talán ez volt így a fő vonal, hogy Istent meglátni dolgokban, az ő munkáját meglátni, őrá figyelni. Tavaly évben az egymásra figyelés volt a fő téma, a közösségépítés. Voltunk Földváron egy nagyon jó közösségépítő héten, illetve az igehirdetések is, aki esetleg ilyen értelemben figyelte, észrevehette, hogy az egymás felé, a közösségen belüli kapcsolatokról volt szó. Ahogy Attila is említette, azt láttuk a tegnapi napon, hogy ennek az évnek a fő témája viszont az elveszettekre való figyelés lesz. A motto vagy a téma így szól, hogy megmentettek az elveszettekért, azt sokszor fogjátok hallani. Tehát megmentettek azok, akik már Krisztusnak fölismerték a hívását, és igent mondtak Krisztusnak, mi vagyunk a megmentettek, az elveszettekért, akik lehettek szintén megmentettek. Az első korintusi levélből vettünk ki néhány igét, amit aztán bővebben is majd tudunk tanulmányozni. Az így szól, hogy az 1 Korintus 1.5.6-ban, hogy mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok. Ugye erről volt szó, Laci is beszélt erről, meg talán érezzük, hogy hát ez a gyülekezet, ez egy igazán megáldott közösség. Én mindig úgy szoktam mondani, ha valaki kérdezi, hogy milyen a szombathelyi gyülekezet, hogy hát ez egy gyógygyülekezet. Tehát ide, ha valaki jön, akkor meggyógyul. Olyan értelemben gyógygyülekezet. És tényleg egy különlegesen áldott közösség. És ebben jól érezzük magunkat, de fontos tudnunk, hogy hát nem pusztán ezért vagyunk mi itt, hanem rá kell irányítanunk a figyelmünket arra, hogy hú, hát vannak egy csomóan, akik meg nem érzik jól magukat. Lehet, hogy azt mutatják a világban, hogy jól vagyunk, meg ha megkérdezed, hogy vagy, hát jól vagyok, köszi, de ha elkezdesz valakivel mélyebben beszélgetni, hát kiderül, hogy nincs jól. És azt úgy folytatódik ez az ige, hogy mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Tehát úgy néz ki, hogy a belső meggazdagodásunk, meg a Krisztusról való bizonyságtételünk az összefügg egymással. Nem feltétlenül úgy, hogy akkor előbb meggazdagszunk, és utána tudunk a Krisztusról bizonyságot tenni, vagy ha a Krisztusról bizonyságot teszünk, akkor meggazdagszunk pusztán, hanem ez összefügg, ez együtt jár valahogy. És szeretnénk, hogy ebben az évben erre a dologra különös figyelmet fektessünk. Aztán egy kicsit később beszél arról Isten igéje, hogy mert a keresztről szóló beszéd Bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És sőt, előtte beszél Pál arról, hogy ha nem úgy élem az életemet, vagy tehát ő ezt magára érti, hogyha ha bölcselkedéssel foglalkozik, és nem igazán Krisztus keresztjéről beszél, így fogalmaz, hogy elvesztheti Krisztus keresztje az erejét. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy hát hogy lehetne ilyen, hát Krisztus keresztje ott áll szellemileg a világban, ez nem tudja elveszteni az erejét, de mégis valami módon, ahogy én élem az életemet, élhetem úgy az életemet, hogy a körülöttem levők számára elveszik Krisztus keresztjének az ereje. Ez egy nagyon nagy figyelmeztetés, és ezt Pál mondja magáról tulajdonképpen. És azt mondja, hogy ő számára nincsen más a világban, ami fontosabb lenne, mint hogy a Krisztus keresztjéről beszéljen, és azt mondja, hogy ugyan a világ számára bolondság, de nekünk erő van benne. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy az én életemben, hogyha ott van mindig elő Krisztusnak a keresztje, akkor az én életem erőt kap. Másrészt pedig, amikor beszélek róla, akkor ez az egy dolog, amiben igazán van erő. Tehát el tudjuk adni magunkat sokféleképpen, szép imaházat építhetünk, jó honlapot csináltunk meg, sok mindent csináltunk, de ha nincs benne Krisztus keresztje, akkor erőtlen az egész. És azt mondja Pál, hogy mi, akik üdvözülünk, Istennek ereje a Krisztusnak a keresztje, a Krisztus üzenete. És végül a 9. részben azt mondja Pál, ez az ő bizonyság tétele tulajdonképpen, mindenkinek mindenné lettem, ez már az utolsó mondata a nagy bizonyságtételből, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket, mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Pálnak van egy hozzáállása, azt mondja, hogy ő, neki a szíve ég az elveszettekért. És ezt szeretnénk ebbe az évbe jobban befogadni a mi szívünkbe. Szeretnénk, hogy ez nap mint nap ott legyen bennünk, hogy fú, megmentettek az elveszettekért. Hogy én megmentett vagyok, és én az elveszettekért vagyok. Ha iskolába jársz, akkor menj úgy be az iskolába minden nap, hogy te azért vagy, hogy azok az osztálytársaid, azok megláthassák a Krisztust. Ha te dolgozol, menjél be minden nap úgy a munkahelyedre, hogy azért vagy te ott, azért helyezted az Isten, hogy meglássák benned a Krisztust. Ha otthon vagy és szomszédaiddal beszélsz, akkor gondolj így. Szeretnénk erre irányítani a figyelmünket. Erről fog szólni ez az év, tehát ez a kettősség, ez nem egy belső építkezés, és egy valami módon most jobban ráfigyelni arra, hogy mi van az én szívemben azzal kapcsolatban, hogy körülöttem vannak az elveszettek, hogy állok ehhez a dologhoz, és hogy ebben megerősödjünk. Még befejezésül csak egy gondolat, hogy három dolog szokott lenni probléma, amikor nem megy a bizonyságtétel, és ezzel most nem azt értem, hogy az utcán megállítani vadidegen embereket és elmondani nekik az evangéliumot, hanem nem megy a képviselet. Az egyik az, ha a szívvel van probléma, a másik az, hogyha nem tudod, hogy hogyan, és a harmadik pedig az, hogyha nincs akaraterőd. Ugye lehet, hogy valakinek fáj, hogy mi van a világban, és tudná is, hogy mit kell csinálni, de valahogy mindig elhatározza, hogy fú, holnaptól már aztán nagyon. Azt tudtam ezt hasonlítani, hogy nem tudom, a férfiak szoktatok-e fekvőtámaszokat csinálni, vagy edzeni, és akkor ott van az emberben jön, hogy fú, ebben az évben most aztán fú, nagyon. És akkor egy pár napig csinálom, aztán utána elmegy, hogy fú, ebben nincs kezem el, az egész, nincs akaraterő. És hogyha itt vagyunk együtt, és összefogunk, és azt mondjuk, hogy hú, az akaraterő, az ott kell, hogy legyen, és végigcsinálom. Aztán lehet, hogy valaki azért nem teszi ezt, vagy azért szépen, nem tudja, hogyan. Ebben segíthetünk, próbálkozhatunk, kereshetjük Isten vezetését, hogy Uram, adja nekem valami módot. Nem mindenkinek kell Pál apostolnak lenni, de mindenkinek adhat Isten valami különleges módot, ahogy ő az Istenről beszél. Kereshetjük ezt. És ha azt látod, hogy a szíveddel van gond, hogy valahogy megfásultál, valahogy már nem olyan fontos, jól érzed magad így Krisztus egyházában, de valahogy, mintha nem lenne már annyira fontos, akkor pedig egy dolgot tehetünk, odaborulhatunk Isten elé, és mondhatjuk, hogy Istenem, változtasd meg az én szívemet. Hát gyertek, imádkozzunk, és utána pedig A dicsőítő csapatot kérem is, hogy gyertek előre, egy énekkel fogjuk befejezni az Isten tiszteletet, de előtte most megint kérlek benneteket, hogy ketten-hárman forduljunk össze, és kérjük az Urat, hogy erősítse meg bennünk az elveszettekért való, vagy elveszettekért való odafigyelést, és hogy a szívünket formálja, hogy ez még erősebb legyen az életünkben, és hogy adjon nekünk ebben bátorságot, úgyhogy gyertek, álljunk most így föl, úgy fogunk imádkozni, ketten-hárman forduljatok össze, és aztán én egy imával majd befejezem, és utána pedig egy éneket fogunk...